19. fejezet. 1812. december 26-án sáros, komor szombati nap virradt. Éjszaka kissé enyhült a levegő, esőt hozva, amely korbácsként csapkodta az udvar macskaköveit, sziszegve hullott alá a tábortüzekre és a fáklyákra, és eláztatta a tüskés bokrokat, így azok feketének tűntek, noha csillogtak a felhőkön átszűrődő fényben. A hajnal első fényében a völgy üresnek tűnt. A szitáló eső elrejtette Portugália távoli dombjait. A felhők beburkolták a sziklás északi és déli ormokat, de még az őrtorony legfelső köveit is. A kolostorra kitűzött lobogót az éjszaka folyamán bevonták, míg a kaputornyon lógó két zászló vizesen csüngött alá az esőtől sötét kövekről. Fél hétkor, néhány perccel napkelte után egy csapat francia tiszt bukkant fel a falu nyugati határában. Egyikük tábornok volt, leszállt a lováról, és látcsövét a nyeregre támasztva a kastély falain járkáló alakokat nézte. Aztán megfordította a lovát, hogy szemügyre vegye az őrtorony alatt mozgolódó katonákat is. Mióta? Szólalt meg mormogva. Másfél órája, uram. Az eső felduzzasztotta a kis patakot, amelynek vize bugyogva csapott ki a medréből, fehér tajtékot szórva a kövekre és a földekre, és elárasztva a völgy egy-egy talp alatnyi területét. A patak partján két póling illegette magát, hosszú, szabjaszerűen görbe csőrüket újra meg újra belemártva a vízbe. Úgy tűnt, semmit sem találtak, mivel felröppentek kelet felé, hogy könnyebb zsákmányt keressenek. 8 órára az eső elállt, és a szél belekapott a zászlók nyírkos szövetébe. 8:45-kor a tábornok ismét előbukkant, egyik kezében egy zsemlével, és végre láthatott egy kis mozgolódást. Az őrtoronynál állomásozó lövészek eltaposták tábortüzeik még megmaradt lángjait, aztán csomagjaikat és fegyvereiket felkapva nyugat felé indultak a bozóton át. Úgy tűnt, mintha a sötét, tüskés bokrok elnyelték volna őket, ám 10 perccel később ismét előbukkantak a kastély előtt. A tábornok toppantott a lábával. Hála Istennek! Elmennek a kurafik! A franciák gyűlölték a lövészeket, a szöcskéket, akik olyan távolságból gyilkoltak, ahol a francia elővét puskáinak tüze nem érhette el őket. 8:30-kor bevonták a kaputornyon lógó zászlókat, és az őrök eltűntek a kastély falairól, hogy azután kijöjjenek a kapun. Alakjuk formátlannak tűnt a nagykabát, a kenyérzsák, a csomagok és a kulacsok miatt. Egy lováton ülő tiszt felsorakoztatta őket, majd az őrtoronytól elvonult lövészek is csatlakoztak hozzájuk. Végül az egész csapat elindult az úton nyugat felé, át a hegyszoroson. Mielőtt a tiszt eltűnt volna a szemük elől, megfordította a lovát, s kardjával szalutált a franciáknak. A tábornok elvigyorodott. Hát tehát ennyi. Hányan voltak? Az egyik segédtiszt összecsukta a látcsövét. 50 vörös kabátos és 20 szöcske, uram. Dubreton belekortyolt a kávéjába.
Tehát sárp, örnagy veszített.
Legyünk hálásak ezért. A tábornok a kezei közé fogta a kávés bögréjét. Bizonyára még éjszaka elvonultak, és csak az utóvédet hagyták hátra. Egy másik segédtiszt az őrtorony elhagyatott dombját nézte. Uram? Pierre? Ott hagyták az ágyukat. A tábornok ásított. Nem volt idejük, hogy lehozzák őket. Azok a tüzérek feleslegesen jöttek ide? Nevetett. Dubreton úgy vélte, a tüzérek, akiket korábban a kastélyban látott, azért jöttek, hogy elvigyék az ágyukat ebből a magas völgyből. Azt is gyanította, hogy Sharp rendezte úgy, hogy láthassák őket, és azt higgyék, a briteknek megfelelő személyzetük van az ütegek használatához. Dubreton egy pillanatig sajnálkozott. Érdekes lett volna megküzdeni Richard Sharppal. A tábornok az útra löttyintette a kávé az accos alját, majd Dubreton felé fordult.
Ő törte össze Dukos szemüvegét?
Igen, uram. A tábornok ismét felnevetett. Nevetése hátborzongatóan hasonlított a lónyerítéshez, ezért a lovak fülei megmoccantak a hang hallatán. A tábornok megrázta a fejét.
Még délelőtt utolérjük őket. Gondoskodja róla, Alexandr, hogy ez a Sharp ne kerüljön Dukos barátunk kezei közé.
Igenis, uram.
Hány óra van, Pierre?
8:40, uram.
Mit számít 20 perc egy háborúban?
Kezdjünk hozzá, uraim.
Az apró termetű tábornok hátba veregette Dubretont.
Szép munka volt, Alexandr. Ha maradnak, egy egész napba került volna, hogy elfoglaljuk a hágot.
Köszönöm, uram.
Dubreton ismét bánkodni kezdett, amiért az ellenség ilyen könnyen meghátrált, de tudta, hogy most nincs helye a sajnálkozásnak. Ez a téli hadmozdulat az időzítéstől függött. El kellett foglalniuk Isten kapuját, hogy ott helyőrséget alakítsanak ki, majd haderejük nagy részét tovább kellett küldeniük a Douro északi partján fekvő Villanova felé, így a felbukkanásukkal megerősítik az észak-Portugália,
a Trászon Monc, vagyis a hegyeken túli vidék meghódításáról szóló szóbeszédeket, melyeket Dukos terjesztett el. Mikor a britek válaszként, mert a lépésre válaszolniuk kell, északra küldik csapataikat, Salamancából kezdetét veszi az igazi hadművelet. A portugáliai hadsereg megerősítve a középső hadsereg katonáival, valamint a déli hadsereg egy teljes hadosztályával átkel a Coán, amelynek őrzői a brit könnyű hadosztály emberei addigra már nem lesznek a közelben, és elfoglalják Frenadát, de talán még Almeidát is. Sőt, lehetséges, hogy Ciudad Rodrigo spanyol helyőrségét is sikerül meglepniük. Portugália északi útjai egy héten belül francia kézre kerülnek, legalább egy évre visszavetve a brit hadműveleteket. Az éjszaka, mialatt a felesége békésen aludt, de Breton éberen feküdt, attól félve, hogy Sharp Isten kapujában marad. A viradat előtti órákban felkelt és csatlakozott az őrség Adrádosztól nyugatra felállított vonalához. Az egyik őrmester üdvözölte és a kastély felé biccentett.
Hajja, uram!
Az éjszakában szekerek zögykölődése hallatszott.
Elmennek a kurafik, uram!
Reméljük, őrmester. Most, ahogy a halovány, komor napfény lassan elárasztotta a völgyet, de Breton egy pillanatra megsajnálta Sharpot. Kedvelte a lövészt, felismerte benne a katonát, és tudta, hogy Sharp szerette volna megvédeni a völgyet. Reménytelen küzdelem lett volna, de méltó egy igazi katonához. Ahogy erre gondolt, különös gyanúja támadt. Elmosolyodott. Hát persze. Talán csak Sharp akarja elhitetni velük, hogy a britek elvonultak. De Breton elővette a látcsövét, és egy katona vállára támasztva vizsgálgatni kezdte a kastély sötét lőréseit. Semmi. Jobbra mozdította a lencséket, ám a keze megcsúszott, így egy pillanatig csak az újonnan emelt sírhantokat látta a keleti fal előtt. Aztán visszanyerte uralmát a látcső felett, és szemügyre vette a kaputornyot. Továbbra sem látott semmit. Úgy tűnt, a kaput nem torlaszolták el. Feljebb mozdította a látcsövet, és a boltív feletti hosszú, sötét hasadékokat figyelve végre mozgást látott. Elvigyorodott, és izgatottságát még az őr is érezte, de aztán a pillanat elmúlt. Csak egy csóka reppent fel az egyik üres épületből. A madarak épp visszafoglalták a területüket. Az ezredes összecsukta a látcsövet. Az őr feléje fordult.
Van ott valaki, uram?
Nincs, az egész hely üres. A kapu fölötti szögletes helyiségben Sharp szitkozódni kezdett. A gyalogos meglázta a fejét. Sajnálom, uram, ő kiszökött a nyomorult.
Akkor ne játszadozzanak már azokkal a nyavajás kosarakkal.
Igenis, uram.
Harpernek és Daniel Hagmannek több mint két óráig tartott, mire sikerült öt madarat fogniuk a kolostor fölötti sziklákon. Sharp akkor akarta elengedni őket, mikor a franciák már egészen közel érnek a kastélyhoz, hogy jól lássák a lőréseken kirepülő madarakat, annak nyilvánvaló jelét, hogy az épületek elhagyatottak. Ez az ostoba gyalogos azonban kinyitotta a veszőkosarat, hogy megnézze a madarat, amely kiszabadult a résen, és kétségbe esetten körbe szárnyalt a teremben, majd a napfény láttán kiröppent a völgybe. Egy elvesztegetett madár. Sharpnak már csak egyetlen madara maradt, a másik háromra Cross egyik hadnagya vigyázott az öreg toronyban. Egész éjszaka eszeveszetten dolgoztak, ám a Sharp vállára nehezedő teher kisé könnyebb lett, amikor hajnali 5 órakor Sir Augustus és Josefina, valamint kíséretük a Gillilentől kölcsön kapott lovakon ülő 4 könnyebben megsebesült gyalogos ellovagoltak nyugat felé. Egy órával később Sharp a nőket és a gyerekeket is elküldte nyugatra Cross lövészeinek kíséretében, akik egy mérfölddel lejjebb terelték őket az úton, majd hagyták, hogy menjenek, amerre akarnak. A kastély kazamatáiban közel 400 fogoly maradt a könnyebb sérüléseket szenvedett gyalogosok őrizete alatt. A súlyosabb sebesülteket szekerekre rakták, és a kolostorból a kastélyba vitték fel a nyugatra néző nagy terembe, mely a legtávolabb esett a franciák esetleges ágyútűzétől. Az orvos egy magas, mogorva férfi előkészítette szondáit, fűrészeit és szikeit a konyhából felhozott asztalra. Az őrtoronynál immár 3 gyalogos század is állomásozott, erősítésként szolgálva Frederikson 79 lövészének. Sharp gondoskodott róla, hogy a legjobb századparancsnokok kerüljenek az őrtoronyhoz, akik képesek lesznek megvédeni a távoli dombot, és nem várnak majd állandóan parancsokra, amelyek talán sohasem jutnak el hozzájuk. A leggyengébb képességű századosokat, összesen 2, a kolostorba küldte, ahogy Cross 8 lövészét és a saját régi századát is, amelyet most Harry Price vezetett. A tiszteket nem számolva 107 ember vigyázta a kolostort, vagyis pontosan fele annyi, mint amennyi lövész és gyalogos az őrtorony dombjának hátsó lejtőjén lapult. Sharp úgy vélte, a kolostornak egyetlen előnye van, Patrick Harper. Sharp azért küldte oda a leggyengébb századosokat, hogy az ír őrmester könnyebben tudja vezetni az épület védelmét. Frederickson a jobb szárnyat, Harper a balt vezette, még a hadrend közepén a kastély állt, amelyet Cross 40 lövésze és 235 gyalogos védett élükön Sharppal. A rakétás alakulatot délre küldte, hogy rejtve legyenek a gerinc mögött. A katonák nyugtalanul ültek a nyerekben, kezükben különös lándzsáikkal.
Uram, kiáltott le egy zászlós a kaputorony tetejéről levezető lépcsőn.
Igen?
Egy ember lovagol az őrtorony felé, uram!
Sharp halkan káromkodott. Elszántan próbálta meggyőzni az ellenséget, hogy az épületek elhagyatottak. Harper elvezetett egy csapat lövészt az őrtoronytól, majd a kapunál megvárta, amíg a gyalogosok egyik százada a zászlókat bevonva csatlakozik hozzájuk a kastély előtt, aztán átmeneteltek a hágó szélén, ahol jobbra fordultak, és a potofő ágyúinak White lyukon át bementek a kolostorba. A tiszt, a legélesebb eszű gyalogosok egyike dél felé lovagolt, majd felkaptatott a meredek domboldalon, hogy csatlakozzon Gilliland nyugtalan embereihez.
És uram?
Igen.
Egy zászlóhaj közeledik felénk. Az úton menetelnek, uram?
Ez már mindjárt jobban hangzott. Sharp épp ebben reménykedett. Egyetlen zászlóhajat küldenek, hogy megnézzék, valóban üresek-e az épületek. Egyetlen zászlóhajat, amit még reggeli előtt darabokra szaggathat. A zászlós utat engedett neki, ahogy felsietett a lépcsőkön, és a keskeny lőrésektől kellő távolságban maradva a nyugati úton közeledő franciákat figyelte. Közömbösen meneteltek, puskáikat a vállukra vetve, sőt, néhányan még a reggelire kapott kenyeret is a kezükben szorongatták. Az egyik francia százados, felmentve ezredese parancsai alól, a zászlóhaj előtt lovagolt. Felnézett a kastélyra, és egy madarat látott felröppenni a fal egyik réséből. Egy másik hatalmas fekete madarat is látott, ami épp a mellvéden tollászkodott. A francia elmosolyodott, az épületek üresek. Sharp visszatért a terembe, ahonnan egykor a kapurostét mozgatták. Látta, hogy a százados könnyedén felléptet az úton. Amint a francia tiszt felpillantott a lőrésre, Sharp biztos volt benne, hogy észrevette őt. Ám a százados tekintete felfelé siklott a mellvédre.
Most!
A bal oldali lőréseknél lapuló gyalogos kinyitotta a második kosarat, mire a csóka dühös rikoltással őrült szár csapkodás közepette a fény felé röppent, majd átpréselte magát a kövek között és az ég felé szárnyalt. Néhány lábnyival lejjebb a ló rémülten megugrott, Sharp pedig hallotta, hogy a százados csitítja az állatot. A francia tiszt megpaskolta a lovanyakát.
Megijedtél egy madártól, kuncogott tovább paskolva a hátast.
A patkók hangosan csattogtak az udvarra vezető kapu folyosó kövein. Ismét felkuncogott, mivel észrevette, hogy valaki krétával jókora betűket írt a folyosó falára.
Bonjour!
Az odabent kuporgó katonák visszafojtották a lélegzetüket. A százados bevágtatott az udvarra, ahol látta az esőtől szétmaszatolódott és kifakult vérfoltokat. A tábortüzek maradványai lustán füstöltek a hosszú, alacsony istálok előtt. Lova nyugtalanul toporgott és ide-oda rázta a fejét. A tiszt ismét megpaskolta az állatnyakát. A tábornok egyik segédtisztje, akit nagyon érdekeltek Spanyolország épületei, a tüskés bokrokon át fellovagolt az őrtoronyhoz. A sűrű bozoton átvezető ösvény kanyargos volt, és régi, fakó gyapjú darabok szegélyezték, mivel e magas legelőkön nyaranta juhokat legeltettek. Az egyik bokorhoz kötötte a lovat, és halkan káromkodott, mert egy tüske megkarcolta a kezét. Aztán nyerek táskájából elővett egy vázlatfüzetet és egy ceruzát. Tudta, hogy ezeket a tornyokat a mórok ellen építették, és ez itt kiváló állapotban volt. Miközben odasétált, látta az ütegállásban maradt ágyú gyújtójukába ütött szöget. Különösnek találta, hogy a britek nem fűrészelték le a szög kiálló végét. Bizonyára nagyon siettek. Maga az ágyú öreg volt, ráadásul olyan kaliberű, amilyet a franciák nem használtak, ezért nem számított valami nagy trófeának. Megfordult, majd a kastély és a kolostor felé menetelő zászlóját nézte. Látta, hogy a százados belovagol a kapu folyosó boltíve alá. Jobbra fordult és a falura nézett, ahol az utcán két másik zászlóhaj gyülekezett. Ők lesznek Isten kapujának új helyőrsége. Nekik kell gondoskodni arról, hogy a Via Nova felé tartó csapatok szükség esetén biztonságban visszavonulhassanak. Ismét a torony boltíves bejáratára pillantott, és kissé elakadt a lélegzete a meglepetéstől. A kerek boltívet, kanyargos, jellegzetesen francia vésetek díszítették. Jó előjelnek vélte, hogy valaha egy francia lovag vagy kőműves felügyelte az őrtornyot ebben az idegen országban. Lerajzolta a boltívet, gyakorlott mozdulatokkal ábrázolva rajta a normand díszítést, miközben kedves William alig 30 yardról figyelte. A százados szemkendője és műfogai a zsebében voltak. A tábornok ismét felült a lovára, és az előttük álló menetelésre készülve megigazította a kardját.
Pierre, mit csinál éppen?
Rajzol, uram.
Ó, Istenem!
A tábornok hangján jól hallatszott, hogy remegül szórakozik.
Akad még olyan épület, amit még nem rajzolt le? Azt mondja, könyvet akar írni róluk, uram,
mondta egy másik segédtiszt. A tábornok újabb jellegzetes nevetést hallatott, a zászlóalj balra fordult, egyre közelebb érve a kastélyhoz. A tábornok a helyére csatolta boros kulacsát, majd ellenőrizte a nyerekkápájához csatolt kis tarsolyt, amelyben az írott üzenetekhez szükséges papírt és ceruzát tartotta. Aztán rávigyorgott a segédtisztre.
Ismertem egy embert, aki írt egy könyvet,
dörzsölte meg az állát.
Bödös volt a szája.
A segédtiszt kötelességtudóan felnevetett. Ekkor a kaputorony tetején felharsogott egy kürt.